Kilencvonások, a Kossuth Rádió portré műsora.
Köszöntöm Önöket, Domokos István vagyok. A Magyar Művészeti Akadémia zeneművészeti díját kapta meg a közelmúltban. A 98 éves országos hírű, nyugalmazott zenepedagógus a mai magyar zene élet szinte minden jelentős alakját tanította a Zeneakadémián. A Kis Gyulai Zenei Óvodától indult, és a Zeneakadémia nemzetközileg is ismert tanáraként ment nyugdíjba. Sokfelé hívták előadást tartani, így Finnországba, Svájcba, Portugáliába, Olaszországba, az USA-ba, oda többször is. A magyar zeneoktatás rendszerét és a Kodály módszert terjesztette szerte a nagyvilágban. Kedves hallgatóink, az Arcvonások mai vendége Bátainé Sipos Éva, zenepedagógus.
Zenepedagógus. Nem véletlenül mondom azt, hogy pedagógus, és nem tanár, mert ebben a szóban a zenepedagógus benne van a nevelési szándék is.
Éva néni 98. esztendőbe lép hamarosan, és ilyenkor hol érdemes kezdeni? Az elején vagy a végén?
Én az elején kezdeném. Az, hogy vagólakonként éltem meg életem első évét, ami annyit jelent, hogy nem vagyok gyulai származású. Apajágon ősvégi székely család, anyajágon Kárpátalja. Magam már a Varosszigeten születem. De Gyulán nőttem föl, és itt érlelőd meg bennem az a szándék, hogy a pálya, ami a hivatásom lesz, az a zenével kapcsolatos. Természetesen itt egyelőre magánúton, privát tanárnőtől tanultam zongorázni. Szakadatlanul a zongora mellett ültem, és amikor éppen nem voltam beteg, az jellemez de amire most hivatkoztam, hogy rengeteget voltam, és nagyon súlyos beteg, ami hatással volt az életem további alakulására. Olyan formán, hogy érettségi után, mikor dönteni kellett a továbbtanulásról, természetesen a Zeneakadémia került szóba, de a szüleim féltő aggodalommal, a betegségre való hajlandóságok miatt nem engedték meg, hogy nyilvános, rendes tanulóként én Pesten éljek egyedül. Akkoriban a háborús évekkel egyidejűleg lehetőség nyílt a magánúton való tanulásra. Abból állt, hogy főtantárgyból, zongoraszakból volt mesterem, tanárom, akihez feljártam havonta, de az összes elméleti tárgyat, mindent, ami kötelező volt elvégezni, zeneelmélet, stílustörténet, zenetörténelem, esztétika, és még sorolhatnám, formatan például, önállóan kellett sajátítanom a tudást, mert Gyulán nem volt erre lehetőség.
Egy picit visszatérünk még oda az elejére. Éva néni tetszett mondani, hogy vagonlakó volt. Ezt most igen. Mire kell érteni?
Ez annyit jelentett, hogy annak idén Máramarosszigeten, amikor én több mint másfél éves voltam, 17-18 hónapos, édesanyám már várta a húgomat, aki viszont itt született már az anyaországban. Édesapám elvesztette az állását. Család már elmenekült, mert Váramaros megye állandó hadszintér volt. Létbizonytalanságban éltek, ami odáig fajult, hogy a trianoni szörnyűséges csapás után azon vették magukat észre a szüleim, hogy egyedül maradtak. Nem volt mit enni. Egy lehetőség volt vagont bérelni, berakni a kis motyót, és velem együtt, aki halálos beteg voltam, mert a hímlőoltásom elfertőződött, és ott volt a húgom, aki egy hónap múlva világra jött, tehát vagont kellett bérelni, nem volt hozzá pénzünk. És a Galíciából áttelepült ortodox zsidóság, akik nagyon-nagyon szánnivaló szegény emberek voltak, akiken valószínűleg édesapám valamilyen jogi tanácsadást formájában segíthetett, mert ők összeadták a pénzt. És ebből a pénzből tudott édesapám egy vagont bérelni, bepakoltak, és akkor több hétig tartó nehéz, küzdelmes út után itt Békés megyében, mivel a család többi része orvosháza környékén élt már akkor, 2 évi hányattatás után Gyulán maradtunk, akkor én már körülbelül 3 éves voltam.
Jött a zenei érdeklődésre.
Nagyon jó. Azzal függ össze, hogy a tanárnőm egy pár házzal odébb lakott, mint mi, és rövid utat, kis utat kellett megtennem az órákra. És mire hazaért, otthon gyakorolnom kellett a dédnagymamám nászajándékba kapott ócska hangszerén, aminek a hangzása teljesen különbözött a tanárnőm prima első osztályú remek hangszerének a hangzásától. Észrevettem a különbséget, és elkezdtem ezt kutatni, ennek az okát. Rájöttem arra, amit később tudtam, hogy transponálásnak neveznek, hogy át kell helyezni magasabb fekvésbe a hangszeren, és akkor elnyerem ugyanazt a hangzást. Itt az elméletre való hajlandóságom megmutatkozott nagyon korán, anélkül, hogy tudtam volna, hogy miről van szó. Kezdtem az összefüggéseket, törvényeket és stílusjegyeket meglátni, észrevenni, alkalmazni önállóan, háttérből való irányítás nélkül.
Mi az, ami erre ösztönözte, hogy nem csak egyszerűen játszik a zongorán, előad és így képezi magát, hanem kíváncsi a mögöttes dolgokra?
Én ezt tudatosan megmagyarázni nem tudom, mert nem így tudatosan éltem át. Itt egy hajlandóság mutatkozott meg, ami valószínűleg velem született. Ez a rendszerező, kutató, felfedező érdeklődés, ami később meghatározta pályámat, noha zongoristaként kezdtem, mégis hosszú vándorlások után a Pécsen végzett tevékenységem befejeztével zeneelmélet tanári álláspályáztam meg Budapesten.
Sokkal otthonosabban érezte magát a zeneelméletben, mint a zongorajátékban?
De néhez éppen úgy hozzátartozik a rendezettség, a forma, ennek különböző megnyilvánulásai, mint az, hogy nem csak hangszeren kötötten, hanem énekelve is elő lehet adni. Ennek a gyakorlását nevezik szolfézsnek. Ezt is boldog örömmel tanítottam, ott is alkalmazva a zongoratudásomat és az elméleti tudásomat. Meghatározta a módszeremet is.
Mert van egy saját módszere?
Volt módszerem. Nagyon eltért mindenki másétól. Nem volt mesterem, nem volt, akinek követője lehessek. Én mindent önállóan csipegettem össze, szedegettem össze a tudnivalókat, aztán rájöttem, hogy a tankönyvek is ezt tartalmazzák, csak sokkal szárazabban. Eleve abból indulnak ki, hogy készen kapja az ember a tudást, mint manapság az interneten megnyomok egy gombot, és megjön a válasz a kérdésemre. Megszűnt a valamilyen ismeret megszerzése iránti kutató szándék.
Hogyha Bántainé és Hipos Éva zenepedagógiai módszeréről beszélünk, akkor igen, milyen módszerről van szó?
Igen, hogy ne külsőleg rakodjon rám az ismeret, a tudás, hanem késztetni a növendékeimet, hallgatóimat arra, hogy önállóan próbáljanak meg észrevenni összefüggéseket. Tehát az önállóság, az egyéniség kibontakozása, ennek a különböző módon való megközelítés a tanításban, ebben különböztem.
És hogyha ezt lefordítjuk a hétköznapi életre, a gyakorlatra, mondjuk ott van a növendékekkel egy zenéskolában, és egyszerű dalokat tanulnak.
Nagyon jó. Például egyik legfőbb cél, amit nem én, hanem Kodály Zoltán is megfogalmazott, hogy a jó muzikus látja, amit hall, és hallja, amit lát. Erre az órákon kínálkozik egy feladat, az úgynevezett zenediktálás, ami általában úgy folyik le, a tanár játsza, bemutatja a zenét, és a növendék írja, ahogy tudja. Ha nem tudja, megbukott, nem jó. Én megengedtem a azt, az a cél lebegjen előttük, hogy a hallott zenét azonosítsák a kotta képével. Bármi áron legyen előttük a helyes megoldás. Még azon az áron is, és most jön az eltérő módszer, hogy megengedtem, hogy elővegye a kottát, és azonosítsa azzal, amit ő le tudott írni. Ha nem jó, önmaga javítsa ki, és jöjjön rá az eltérés okára. Okuljon belőle, legyen saját maga tanára. Minden második tanár azt felelte nekem, hogy ez felháborító, én puskázni tanítom a növendéket. A két dolog különböző. Én nem arra tanítom, hogy súnyi módon lesből, más tollával ékeskedjen, és ellopja annak a jó megoldását, mintha ő is rájött volna, hanem a cél az, hogy minden áron, még ilyen áron is lebegjen előtte, hogy összehasonlítom a két élményt, a hangzó zene és a látott zene azonos. Önmaga vegye észre, hogy miben tévedett.
Például hogy van ez, hogyha mondjuk a kisgyerekek esetét vesszük, tanulják a kiskacsafürdik, Lengyelországba készül.
És ő a második ütemet nem tudta önállóan leírni, akkor ott marad a végén üresen hagyott folt a füzetében, és én azt mondom rá, hogy édesfiam, nem figyeltél, ez nem jó, legközelebb jobban figyelj. Tette volna ő, ha képes lenne rá.
Ez a módszer, ez jól bevált, jól alkalmazható volt?
Én minden eredményemet így értem. Vagy például egy másik esetet mondok, nálam mindenki akkor és abból felelt, nem is nevezzük felelésnek, hanem beszámolásnak, produkálásnak, amikor akart, és amit úgy érzett, hogy igazán tud. Ez egy bizonyos felelősségre, nagyon komoly felelősségérzetre való nevelés jelentett, hogy ült a helyén, meg sem ukad, ha nem érezte magát biztosnak. Én ezt bejegyeztem egy füzetbe, ha jó volt a teljesítmény, hibátlan. A füzetet akárki, akármikor megnézhette. És ha látta, hogy a neve mellett hemzsegnek a bejegyzések, akkor látta, hogy ő erre a pályára való. Ha üres folt volt a neve mellett, az annyit jelentett, hogy ő nem akart beszámolni, nem volt neki miből. Ő maga jött rá arra, hogy nem erre a pályára való. Nem én fettem föl előtte, hogy tehetségtelen vagy nem neked való. Ezek inkább nevelési szempontok, ami az én módszerem egyéni voltát jellemezték.
Ebben a módszerben benne van a kreativitásra való nevelés is.
Tökéletesen, ez van benne.
Éva néni egy megengedő, de mégis szigorú zenepedagógus volt.
Én megengedtem magamnak, mert nem csak én láttam, hanem a szakfelügyelőim is ezt nagyon eredményesnek tartották, és ennek köszönhettem a szakadatlan pályám helyszínének a változásai.
Hol merre tetszett tanítani?
Békés Tarhoson. Tarhos után következett Gyula, 2-3 évig zenei iskolában. Itt már mindent tanítottam. Nem csak hangszert, hanem kibontakozott bennem ez az egységben való gondolkodás, az elmélet, szolfés. Áthelyeztek Szegedre. Pedagógiai főiskolán is voltak óráim, ahol például transponálás partitúra olvasást is tanítottam. Szintén önerőből közelítettem meg az ismereteket. Onnan tovább helyeztek konzervatóriumba Pécsre, 6 évig tartott, és onnan pályáztam meg azt a bizonyos zeneelmélet tanári állást a Budapesti Konzervatóriumban, amit többen pályáztuk meg, és mégis egyetlen vidékiként én tölthettem be ezt az állást. Rövidesen már a Zeneakadémián is kaptam órákat.
Kiket tanított?
Még az első években elsősorban, ahogy mondani szokás, mindazokat az órákat megkaptam, amit senki más nem vállalt. Kezdtem zeneszerző szakos hallgatókat tanítani szolfézsra, zongorára.
És hát ismert neve zenészek kerültek ki a keze alól.
Szokolai Sándor, akit nem kell különösebben bemutatni. Többszörös Kossuth Díjas, korvilláncos, Sebestyén Márta édesanyja. Inkább azokat sorolnám már, akiket azután Budapesten képezhettem, többek között Presser Gábort, akit le akartam sodorni erről a pályáról, nem találván őt elég szorgalmasnak. Ez egy nagy tévedés volt, de hasonló ellenkező erőjellel például Eredics Gábor, a világhírű Vujicsics együttes vezetője, aki orgonistának készült, szólista szeretett volna lenni, és közöltem vele, hogy ez nem neki való. Megfogadta a tanácsomat, és meleg baráti kapcsolatban vagyunk azóta is. Ő ezt értékelte, hogy eltereltem őt, és így találta meg önmagát, Kodály Zoltán feleségét, Pénceli Saroltát. Kodály Zoltán nagymester kérésére többen a mai zeneszerző generációból Hollós Máté, Csemicki Miklós, Tihanyi László, Serei Zsolt, ő rájuk egytől egyig nagyon büszke vagyok.
Külföldön is számtalan előadást tartott, ismertette ezt a módszert, amit képviselt.
A Kodály módszer tanulmányozása véget, ellették a magyar zeneoktatást Ausztráliából, Japánból, Amerikából, Kanadából jövő zenetanárok érdeklődtek. És a Zeneakadémián kaptak irányítást, hogy melyek azok a tanárok, akiknek az óráit figyelmükbe ajánlották, és ha tetszett nekik, akkor hamarosan jött egy meghívás. Finnországban, Angliában, Portugáliában egyszer, USA-ban többször, és Olaszországban is többször.
Éva néninek a zene az mit jelent?
Ezt nekem töltötte? A zene mindent jelentett. Az egész életemet, mind a mai lapig. Egy állapot, ezt szeretem kihangsúlyozni. Ettől nem szabadul az ember. Még most, hogy ezzel az élemedet korral, nem titok, közel 100 év. Nem tudom elképzelni a zene nélküli életemet, pedig a korral járó összes kopás, érzékszervek nagyon hiányos, vagy egyáltalában nem létező működése többek között nagy csapásként pontosan a hallószervnek a megromlása. Ez bonyolult összefüggés. A lényeg az, hogy számomra, aki még egy-két évvel ezelőtt is reggeltől estig léteztem a zenében, itt szólt Bach, főleg elsősorban Bach zenéje, reggeltől estig. Nem kellett ehhez orvos sem, hogy tudomásul vegyem, hogy tulajdonképpen ez az érzékszervem kezdi felmondani a szolgálatot. Találtam más területet, először is ugye Bach zenéjénél nagyon észrevettem, mert az hangról hangra ismerem. Akit nem ismertem, Wagner. Akkor elkezdtem Wagner operákat hallgatni, és hogy amit én hallottam, hogy az egyezette azzal, ami valójában szólt egy darabig, ez működött, aztán már az sem működik. Most, ami működik, az, hogy újra megtaláltam egy hatalmas zenei kincset, a népzenét. Valamikor éppen a békéstalhosi működésemmel összefüggően csöppentem bele ebbe a világba. Tudtam én akkoriban 6800 népdalt, most ezek felbukkannak. Belső hallással hallom ezeket a dalokat, és végig éneklem gondolatban, és örömmel nyugtázom, hogy egyre több bukkan föl, és ezeket magamnak énekelgetem, és szedem rendszerbe, és foglalkozom vele, mintha tanítanék valakit. Az történik saját magamat.
Mondhatni azt, hogy a zene az frissen és fiatalosan tartja az embert?
Anélkül nem tudok élni. Nem tudnék élni. Ilyennek születtem, úgy látszik.
Lehet, hogy ennek a 98 évnek is ez a titka?
Annyira titka, hogy például ma ebéd után ott ültem, és képes voltam gondolatban felidézni egy-egy régi szolfés órát, mondjuk a budapesti konzervatóriumban, és rá kellett most jönnem 98 éve, hogy valamit hiányosan tanítottam, és legszívesebben egy körlevelet bocsájtanék útjára, hogy tudósítsak mindenkit, aki ettől meg lett fosztva, mivel hogy nincs internetem.
Miért van ez, hogy ennyire mindig a tökéletességre törekszik, még most is?
Nem is annyira tökéletesség, mint szükséglet, lelki kényszer. Örököltem valószínűleg.
Családban más is volt, aki zenélt.
Egyedül, de mi amatőr, szinte elég magas fokon. Nem tudok másról.
Hány évig tanított volt a zenei pályán?
38 évi működés után kértem saját magam a nyugdíjazást, amikor én először bejelentem. jelentettem tényleges nyugdíjhatár elérésekor, hogy fáradt vagyok, és szeretném kérni, hogy engedjenek nyugalomban, nem engedtek. Szinte kényszerítettek, akkor folytattam Zeneakadémián. Azon vettem észre magam, hogy a zene elmélet tanárképzésnek a vezetője vagyok, ami annyit jelent, hogy egy évi tanulmány után zeneszerzés és orgona főtanszakon olyan diplomát szereztek az én oktatásom lévén, amivel konzervatóriumban zeneelmélet tanárok lettek. Én, akinek nem hogy módszertan tanárom nem volt soha, de zeneelmélet tanárom se volt soha.
Éva néni munkáját is elismerték többször is.
Főleg napjainkban, amióta passzivitásban élek, állítólagos passzivitásban, három elismertséggel dicsekedhetem. Az egyik egy Weiner Leo zenepedagógus díj, akkor egy 4-5 évvel ezelőtt a Kodály Intézet által működtetett úgynevezett Kardos Pál Alapítvány díszoklevelét kaptam, elmúlt év őszén pedig a Magyar Művészeti Akadémiától zeneművészeti díjat. Ez egy olyan elismerés, ami minél későbben jött, annál értékesebb, mert annyit jelent, hogy a volt növendékeim jól végzik a dolgukat, mert engem már nem ismernek, itt élek el szigeteltségben.
És úgy Éva néni, ha visszanéz erre a 98 évre, mindennel elégedett?
Soha nem emlékszem olyan pillanatomra, hogy elégedett lettem volna. Állandó feszültség, állandóan nem félelem, hanem kétség, hogy elegendő-e az, amit tudok nyújtani. Ez egy olyan terület, a művészetnek egy olyan ága a zene, ezt nem lehet elég magas fokon művelni.
Mostani előadókat, fiatal művészeket nézi, figyeli?
Figyelem. Sajnos egyre kevésbé, éppen a hallásromlás miatt, de a televízióban figyelemmel kísérem a zenei versenyeket. Ebbe beleértem ugyanúgy a Páva műsort, mint a Virtuózok című műsort. Ezeket örömmel figyelem. Sőt, nem egészen tartozik ide, de bevallom, hogy még a Európai Dalfesztivált is figyelemmel kísérem.
Mert ugye zenéből mindent szeret teljes körülön, bármi lehet az?
Erre a felelet az, hogy igenis, meg nem is. Mindenről szeretnék tudni, de nem mindent szeretek egyformán. A barokk zene az valahol fent lebeg, magas szférákban, az egy csodálatos birodalom, ami hál' Istennek az én szellemi kincsem, annak köszönhetően, hogy évekig reggeltől estig hallgathattam, de érdekel engem a úgynevezett könnyű műfaj is, az uralkodó közizlés szempontjából, hogy tájékozódva legyek az eseményekről.
Ahol most beszélgetünk ebben a szobában, körbenézek, akkor kazettákat látok, CD-t látok, bakelit lemezeket látok.
Szoktam mondani, hogy egy beteg szobának álcázott stúdió. Nagyon nagy segítség a DVD, segít, sokat számít a kép, hogy látom, és szinte észre se veszem, ha a hangok kimaradnak.
Gondolom nagy bánata, hogy egy kicsit a hallásával gond van.
Nem bánatom. Nagyon különös, ez megint azt hiszem teljesen egyéni vonás. Ha engem bármilyen téren csapásért, az első pillanat után rögtön késztetés éreztem magamban, na akkor nézzük, mit tudok ebből kihozni. Nem terméketlenül élni, nem üresen bele a vakvilágba.
Ezt a küzdelmet a családból hozta?
Saját életpályám szabta meg. Ahogy körülnézek, ilyen mértékben kivívok a 42 tagú testvérem leszármazottai, mert nekem sajnos nincs, nekem szellemi családom van. Így nevezem azokat a volt növendékeket, hallgatókat, körülbelül 15-20-an vannak, akikkel mai napig élő kapcsolatban vagyok.
És ugye beszéltünk itt a kazettákról, lemezekről, de látok itt egy pianinót, oda szokott az még
néma,
ülni?
Az néma, az egy bútordarab, emlékeztet arra az időkre, amikor még játszani is tudtam rajta, hát megint csak a korral jár, hogy az ízületekbe merevednek göcsörtösek, fáradtság nyomai, elnehezül a kar, nincs értelme csinálni csak azért, mert itt van egy hangszer.
De azért mégis van ennek a pianinónak a jelentősége, mert hogy a kotta helyén ott van a kitüntetése.
Nem ezen van a hangsúly, kitüntetés, minden, aminek örülni lehet. Sokszor fényképek, családi fényképek, vagy egy-egy levél.
Akkor mégis csak ez a központ a legfontosabb.
Van. Mindennek kell, hogy legyen célja.
Kedves hallgatóink, az arcvonások vendége volt a 98. évében járó Bátainé Sipos Éva zenepedagógus, aki a Magyar Művészeti Akadémia zeneművészeti díját kapta meg a közelmúltban. A műsor összeállításában közreműködött Rubin Gabriella gyártásvezető és a sorozat szerkesztő ifjabb Tóth György nevében is köszönöm figyelmüket, Domokos Istvánt hallották. Ezt a műsort ma 23 óra 11 perckor megismételjük.